Ézsaiás könyve 21-től a 25. fejezetig. A 21. fejezet Babilon elleni proféciával kezdődik. Fenyegető jövendőlés Babilónia ellen. Ahogyan a szélviharok törnek elő délfelől, úgy közeledik a síkság felől a félelmetes földről. Szörnyű látomásban ez jutott tudtomra. Csal a csaló, pusztít a pusztító. Vonulj ellene, Elám, ostromod, Média! Minden sóhajtozásnak véget vetek. Az események megtörtént előtt 200 évvel, amikor Média még csak egy kis törzs volt, és Perzsia neve Elám volt, és még mielőtt Babilon a világ első birodalmává vált volna, amikor még Szíria volt a meghatározó erő, Ézsaiás megprofétálja Babilonnak a médek és perzsák általi elpusztítását. Lehetetlen lett volna bárkinek is előrelátni azt abban az időben, hogy a két kis törzs, Média és Elám olyan hatalmassá válik, hogy elpusztítja a rettenetesen nagy babiloni birodalmat. Ez egy újabb bizonyítéka az Isten általi ihletésnek. Érdekes, hogy ez a látomás milyen hatással volt Ézsaiásra. Gyakran, amikor egy próféta látomást lát, akkor annak fizikai hatása is van rá. Elgyengül attól, hogy Istennel ilyen közvetlen kapcsolatba került. Dániel is arról beszélt, hogy miután az Úr egy sor látomást adott neki, az ágyán ülve forogni kezdett vele a világ, és érezte, hogy a szépsége csúnyasággá vált. Ézsaiás pedig ezt írja. Ezért görcsös fájdalom fogja el derekamat, olyan kínok gyötörnek, mint a szülőnő kínjai. Megzavarodtam, nem hallok, megriadtam. Nem látok. Háborog a szívem. Reszketés fogott el. A továbbiakban Babilon legyőzetésének körülményeiről ír, majd később a 44. és 45. fejezetben ezt még tovább részletezi, és ott 150 évvel megszületése előtt megnevezi azt a hadvezért, aki vezetni fogja a győztes seregeket. Azt is elmondja majd, hogy a várost úgy foglalják el, hogy az Eufrátesz folyását eltérítik, és a száraz folyómederben fognak bevonulni a város alá, és a nyitott városkapukon fognak beözönleni a városba. A 45. fejezetnél ezt majd részletesen is megnézzük. Babilon egyetlen éjjel alatt esett el, amikor a király és vezérei Babilon legyőzhetetlenségét ünnepelték, annak ellenére, hogy a várost az ellenséges hadseregek vették körül. A falak 100 méter magasak voltak, és 24 méter szélesek, és ők azt gondolták, hogy lehetetlen Babilont bevenni, és ezt ünnepelték. Miközben ettek és ittak, Belsazar elrendelte, hogy a nagyapja Nabukodonozor által a jeruzsálemi templomból elrabolt arany és ezüst kelyheket hozzák elő, és abból ittak, dicsérve az arany és ezüst isteneit. Erről az éjszakáról így ír Ézsaiás. Az eddig áhított alkonyat rettenetes lett. Terítik az asztalt, rendezik a szőnyegeket, esznek, isznak. Rajta vezérek, kenjétek a pajzsot. Azért kenték a pajzsokat, mert a zsíros pajzson elcsúszott a kard. Mert ezt mondta nekem az Úr. Menj, állíts őrszemet, és amit lát, jelentse. Lovasokat látott, lovasokat kettessével, meg szamarakon és tevékeny nyargalókat. Erősen és feszülten figyelt, majd felordított. Egy oroszlán, uram! Őrhelyemen állok minden nap, őrségen állok minden éjjel. Érdekes, hogy Dániel látomásában vadállatoknak látta a világ uralkodó birodalmait, és az oroszlán Babilont jelképezte. Jönnek már a lovasok, kettessével. Akkor megszólalt, és ezt mondta. Elesett, Babilon! Minden Isten szobra a földön hever összetörve. Ó, agyoncsépelt és megtiport népem! Amit a seregek urától, Izrael istenétől hallottam, azt jelentettem nektek. Ez a jelenések könyvére emlékeztet minket, ahol a lelki és kereskedelmi Babilon pusztulása következik be. Egy második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett, a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Tehát ennek a proféciának kettős bekövetkezése van. Egy a médek és perzsák ellen, a másik pedig a jövőben a Jelenések könyve szerint. A 11. és a 12. versekben levő látomást nem értem. Ez a látomás dúma, azaz Edom ellen szól. Fenyegető jövendőlés dúma ellen. Kiáltást hallok Széírből, őrálló, meddig tart még az éjszaka? Őrálló, meddig tart még az éjjel? Közeleg a reggel, de még éjjel van, felelt az őrálló. Kérdezhettek, de inkább akkor, ha majd visszajöttök. A következő rész Arábia ellen szól. Fenyegető jövendőlés Arábia ellen. Arábia bozótjaiban töltsétek az éjszakát, Dedán karaványai. A mai Szaúd-Arábiát két nagy törzs alkotta, a sébaiak és a dédániak. Ezékiel proféciájában olvashatunk arról, hogy az oroszok megtámadják Izraelt. Fontos megjegyezni, hogy Irán ugyan az oroszok mellett fog állni, de Szaúd-Arábia nem. Ha a mai politikai színteret a Biblia fényében kísérjük figyelemmel, az hatalmas segítségünkre lehet. Sok amerikai tiszt is egyre többet forgatja a Bibliát, és vannak olyanok, akik az én kazettáimat is hallgatják. Ha az izraeliek olvasnák a Bibliát, akkor tudnák, hogy nem kell tartsanak Szaúd-Arábiától, mert az orosz invázió alatt ők az izraeli oldalon fognak állni. Hozzatok vizet a szomjazónak, témáföldjének lakói, és adjatok kenyeret a menekülőknek. Mert fegyver elől menekültek el, kivont kard elől, kifeszített íj elől és súlyos harcból. Mert ezt mondta nekem az Úr. Egy év múlva, amilyen a bérlőnek az éve, vége lesz Kédár minden dicsőségének. Kevés marad meg a kédári hősök íjaiból, Izrael istene, az Úr mondja ezt. Ez a profécia egy év múlva be is teljesedett. Szargon Krisztus előtt 716-ban elfoglalta Szaúd-Arábiát. A 22. fejezetben Jeruzsálem felé fordul, amelyet költői nyelven a látomás völgyének nevez. Fenyegető jövendőlés a látomás völgye ellen. Mi történt veled, hogy mindenki a háztetőkre ment? Csupa lárma, zajongás a város, vigadozik a vár. Sebesültjeidet nem kard sebezte meg, halottaid nem harcban estek el. Vezetőid mindegy szálig elmenekültek, nyíllövés nélkül kerültek fogságba. Mind fogságra jutottak, akiket csak megtaláltak, bármi messze futottak. Azért ezt mondom. Ne nézzetek rám, keservesen sírok. Ne zaklassatok vigasztalásatokkal, hiszen népem pusztulóban van. Mert zűrzavar, eltiprás és kavarodás napja jön az Úrtól, a seregek urától a látomás földjére. Aláássák a falat, és kiáltás hangzik a hegy felé. Élán fölveszi tegzét, jön harci kocsikkal, emberekkel, lovasokkal, kíris pajzsot ragad. Gyönyörű völgyeid megtelnek harci kocsikkal, a lovasok felsorakoznak a kapu előtt. Leleplezték Júda védelmét. Megszemlélitek azon a napon az erdőházának fegyvertárát, meglátjátok, hogy milyen sok rés van a Dávid városán, és összegyűjtitek az alsótó vizét. Összeírjátok Jeruzsálem házait, egyes házakat leromboltok a várfal megerősítésére. Ézsaiás az asszír fenyegetés elleni felkészülésről ír, amely már elpusztította az északi királyságot, és most jön, hogy elpusztítsa Jeruzsálemet is. Ezékiás király vezetésével előkészületeket tettek. 500 méter hosszú alagutat váltak a vízvezetéknek a Gihon forrásától a Silói medencéig a városfal alatt. A Gihon forrásvize volt Jeruzsálem egyik fontos ivóvízforrása, de a falakon kívül helyezkedett el. Ezért ásták az alagutat, majd befették a forrást, hogy az asszírok ne tudják meg, hogy hol van az ivóvízforrásuk. Utána pedig házakat bontottak le, hogy a várfalakon levő réseket megjavítsák, még mielőtt az asszírok megostromolnák a várost. Medencét csináltok a két várfal között a régító vizének. De aki ezt cselekszi, azzal nem törődtök, és nem látjátok meg azt, aki régóta készíti. Saját eszetek is leleményességetek felé fordultatok Isten helyett. És ezt a hibát gyakran elkövetjük. Minden természetes dolgot megteszünk, de nem teszünk semmit a természet felettivel, nem fordulunk Isten ereje, tanácsa és útmutatása felé. Az Úr, a seregek ura azon a napon sírásra és gyászolásra hív, kopaszra nyírásra és zsákba öltözésre. A kopaszra nyírás az Úrnak való elkötelezettséget jelentette, és az Úr elkötelezettséget kért tőlük. Azt mondta az Úr, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből. De ahelyett, hogy megalázták volna magukat és imádkoztak volna, minden természetes elővigyázatossági lépést megtettek, de nem vették figyelembe Istent. Isten elvárja tőlünk, hogy használjuk az eszünket és elővigyázatosak legyünk, de ugyanakkor azt is akarja, hogy feléje forduljunk és benne bízzunk. Van, amikor Isten arra hív el, hogy imádkozzunk, bőtöljünk és várjuk az ő szavát, és akkor helytelen dolog a saját bölcsességünkre és a saját erőforrásainkra támaszkodni. De csak vigasság és öröm van, marhákat vágnak, juhokat ölnek, húst esznek és bort isznak. Együnk, igyunk, hisz holnap meghalunk. Ez a mai világra emlékeztet, amikor egyre több pénzt fordítanak a hadikiadásokra, a hadseregek felkészítésére, míg az emberek ahelyett, hogy imádkoznának és Istent keresnék, inkább az élvezeteket hajhásszák, kihagyják Istent az életükből, és ez a vezérelvük. Együnk, igyunk, hisz holnap úgyis meghalunk. Kijelentette nekem a seregek ura, hogy nem engesztelődik meg irántatok emiatt a bűn miatt halálotokig sem, mondja az Úr, a seregek ura. A kocka el van vetve, nincs visszaút, mondja Isten. Így szól az Úr, a seregek ura. Menj el Sebnam udvarmesterhez, a királyi palota gondnokához, és mondd. Honnan vetted a jogot, vagy ki engedte meg neked, hogy itt készíts magadnak sírboltot? Magas helyen készítetted sírodat, sziklában jelöltél ki magadnak hajlékot. A kincstárnok Sebná eközben egy gyönyörű sírboltot csináltatott magának. Izraelben ma is a Kidron völgyben sok ilyen sziklából kifaragott sírboltot lehet találni. Pedig keményen megfog téged az Úr, és erős hajítással messzire elhajít. Egy csomóba göngyölítve becsomagol, és labdaként hajít egy igen tágas földre. Ott halsz meg, ott lesznek ragyogó szekereid, te uradházának gyalázata. Kivetlek tisztségedből, megfosztalak állásodtól. Azután Eljakimot, Hilkia fiát nevezem ki szolgámmá, palástodat ráadom, övedet ráerősítem, és neki adom hatalmadat. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Sebná a kincstárnok volt, Eliakim pedig Ezékiás király tanácsosa. Mindketten államférfiak voltak, és később, amikor Szenaherib király hadvezére Rabeksek megadásra szólította fel Ezékiást, akkor kiderült, hogy Eliakim Isten választása volt, míg Sebná egy olyan külföldi származású volt, aki saját magát akarta felemeltetni. A két emberre vonatkozó proféciának ismét kettős beteljesedése van. Az akkori időkre vonatkozóan Sebná el is vesztette pozícióját, és Eliakim Isten választása került a helyére. Ugyanakkor Sebná az Antikrisztust is jelképezi, míg Eliakim Jézus Krisztust. Ez arra is utal, hogy az Antikrisztus eljön és saját magát emelteti fel Izraelben, majd később elpusztul, és az igazi messiás, Jézus Krisztus foglalja el majd a trónt. A 22. verstől tehát Jézus kezd beszélni a filadelfiai gyülekezetnek, akárcsak a Jelenések könyvének 3. fejezetében. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Jézus tehát saját magára alkalmazta az Ézsaiás 22:22-t. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Szilárd helyre erősítem, mint valami szöget. Ott lesz a díszhely atya házában. Egy kis jövőbelátás, és ismét visszatér a jelenkorhoz. Ő rá aggatják atyaházának minden díszét, sarjadékait és ivadékait, minden apró edényt, tálat és mindenféle korsót. De így szól a seregek ura. Egyszer majd kilazul a szilárd helyre erősített szög, letörik és leesik. Összetörik a teher, amely rajta volt. Megmondta az úr. A 23. fejezet Tírusz ellen szól, amely akkor egy tengerparti kikötőváros volt, és a főníciaiak lakták. Nekik hatalmas hajóflottáik voltak, hajóik nem csak a földközi tengert, de még Afrika déli csücskeit is elérték, és árukkal megrakodva tértek vissza. Ők voltak a tengerek urai, és főleg kereskedelemre használták hajóikat, tehát Tírusz abban az időben a világ kereskedelmi fővárosa volt. A 26. fejezetben Ezékiel megjövendőli Tírusz pusztulását is. Ez a leírás sokkal részletesebb, mint Ézsaiás leírása. Ezékiel azt is elmondja, hogy két ellenség fogja megtámadni Tíruszt. Az első ledönti majd a falakat és elpusztítja a várost, a második a romokat és a földet a tengerbe dobja majd. A világi történelemből tudjuk, hogy Nebukodonozor 13 évnyi ostrom után bevette Tíruszt, de ahogyan az írás megírta, nem zsákmányolt semmit, mert amíg ostromolta a várost a szárazföldön, a főníciaiak a hajókon átköltöztek egy közeli szigetre, és ott egy új várost építettek. Mire Nebukadnezar bevette a várost, nem maradt semmi és senki benne. De Ezékiel aztán azt is megírja, hogy jönnek mások, akik a fákat és a köveket a tengerbe dobják, és a városporát is felássák, és azt is a tengerbe dobálják. Ez egy nagyon furcsa jövendőlés egy prófétától, de amikor Nagy Sándor több száz évvel Nabukodonozor után elérkezett Tírushoz, felszólította a várost, hogy adja meg magát. Azok meg nevettek rajta, mert tudták, hogy biztonságban vannak a szigeten. Nagy Sándor megpróbálta szidóni hajókkal bevenni a várost, de ez nem sikerült neki. Ekkor fogta a régi Tírusz romjait, és ezek segítségével elkezdett egy utat építeni a tengerben, és ezáltal beteljesítette Ezékiel furcsa proféciáját, teljesen porig rombolta a szigeten levő várost, és az írások szerint a hely a halászok hálóinak kivető helye lesz. Éveken keresztül azt hitték az emberek, hogy ez egy félsziget, de amikor jobban megvizsgálták, rájöttek, hogy pontosan úgy, ahogyan a történészek megírták, ez egy megépített út egy szigetre. Úgy tűnik, mintha Nagy Sándor elolvasta volna a Bibliát, és pontról pontra követte volna ezt a proféciát. És az az érdekes, hogy amikor az ókori Tírusz romjait felfedezték, akkor pontosan azt látták, hogy a halászok ott ültek és haláztak a sziklák között. Ezékiel a 28. fejezetben Tírusz királya ellen szól, és aztán a király mögötti erő a Sátán ellen fakad ki. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerubot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fethetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Tírusz akkoriban a kereskedelem központja volt. Úgy tűnik, hogy Isten nem kedveli az ember kereskedelmi vállalkozásait. Nem szereti, ha az emberek más embereket saját nyereségvágyuk miatt kihasználnak, és Tírusz ellen is keményen fellépett a kereskedelem központúsága miatt. A Jelenések könyvének 18. fejezetében olvashatunk az utolsó hatalmas kereskedelmi rendszer elpusztításáról. Jaj, jaj a nagyvárosnak, ahol az ő jólétéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, egyetlen óra alatt elpusztult. Örülj neki, te menny, és örüljetek ti szentek, apostolok és proféták, mert Isten végrehajtotta rajta értetek az ítéletét. Az ezeréves királyságban nem fogunk kereskedelmet találni, senki sem fog saját nyereségére másokat kizsákmányolni, hiszen Istennek elege van abból, hogy az emberek egymást kizsákmányolják a pénz éhségük miatt. Fenyegető jövendőlés Tírusz ellen. Jajgassatok, társis hajók, mert elpusztult Tírusz. Nincs egy ház sem, nincs hova menni. Ciprus földjéről jövet mondták meg nekik. Némuljatok el ti tengerparton lakók, szidóni kereskedők, kiknek követei átszelik a tengert, a nagy vizeket. Sihor gabonája, a Nílus aratása volt a jövedelme, s a népek vászárhelye volt. Szégyenkezz, Szidón, mert így szól a tenger, a tengeri erődítmény. Olyan lettem, mint aki nem vajúdott, nem szült, nem nevelt ifjakat, nem dédelgetett leányokat. Úgy gyötrődnek, akik Tírus hírét hallják, mint amikor Egyiptomról hallottak. Keljetek át Társisba, jajgassatok ti tengerparton lakók. Hát ez a ti vigadozó városotok, mely ősidők óta fennáll, amely messzire elment, hogy ott is megtelepedjék? Kicsoda végzett így a koronás Tírus felől, melynek kereskedői vezérek és kalmárai tisztelik a földön? A seregek ura végzett így, hogy meggyalázza a kevésséget, és megalázzon minden pompát, mindenkit, akit tisztelnek a földön. Hagyjátok el az országot, mint a Nílus, ti társishajók, nincs többé kikötő. Kinyújtotta kezét a tengerre az úr, megrendítette a királyságokat. Azt parancsolta Kánaánról, hogy pusztítsák el erődítményeit. Ezt mondta, nem fogsz vigadni többé, Szidón leánya, te meggyalázott szűz. Rajta, kelj át Ciprusba, de ott sem lesz nyugtod. Íme a kádeusok országa. Még nem is volt ez nép, amikor Asszíria kiépítette Tíruszt hajói számára. De ostromműveket állított ellene, palotáit lerombolta, rommá tette. Jajgassatok, társishajók, mert elpusztult erődítményetek. Akkor majd elfelejtik Tíruszt 70 évig, ameddig egy király él. 70 év múlva úgy jár Tírus, ahogy a szajhanóta mondja. Fogd a citerát, járd be a várost, elfelejtett szajha. Szépen pengesd, dalolj sokat, hogy emlékezzenek rád. 70 év múlva az úr meglátogatja Tíruszt, és az ismét megkapja bérét, mert paráználkodni fog a világ minden országával a föld színén. De keresete és bére egyszer még az úr szent tulajdona lesz. Nem teszik a kincstárba, hogy ott őrizzék, hanem az úr színe előtt lakóké lesz ez a kereset, hogy jól lakásig ehessenek, és szép ruhába öltözzenek. A zsoltárokban is szó van Tíruszról az ezeréves királyságban, amikor majd ők is az úrnak visznek ajándékot. A 24. fejezetben olyan dolgokat olvashatunk, amelyek a nagy nyomorúság idején fognak bekövetkezni, amikor az úr előkészíti a földet Jézus Krisztus visszajövetelére. Az úr elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit. Olyan lesz a köznép, mint a pap, a szolga, mint ura, a szolgáló, mint úrnője, az eladó, mint a vásárló, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, és a hitelező, mint az adós. Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az úr jelentette ki ezt az igét. Mindez a nagy nyomorúság ideje alatt fog megtörténni, amikor nem csak háborúk során pusztulnak el az emberek, hanem természeti katasztrófák is bekövetkeznek Isten által, és ezek pusztítják a földet. Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhödnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg. Nagyon kevés ember fogja túlélni ezt az időszakot. Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak. Abba maradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abba maradt a vidám citera szó. Nem borozgatnak nóta szó mellett, keserű az ital annak, aki issza. Romba dőlt, puszta a város, zárva van minden ház, nem lehet bemenni. Borért kiáltoznak az utcán, bealkonyult minden örömnek, száműzve van a földről a vidámság. Pusztán maradt a város, romhalmaz van a kapu helyén. Mert olyasmi történik a földön a népek között, mint amikor szüret után olajbogyót vernek, vagy szőlőt böngésznek. Azok hangos szóval újonganak az úr fenségének, kiáltoznak a tenger felől. Világosság támadt, ezért dicsérjétek az urat, az úrnak Izrael istenének nevét a tenger szigetein. A föld széléről énekszót hallunk, dicsőség az igaznak. De én ezt mondom. Végem van, jaj nekem! Csalnak a csalók, csalárdul csalnak a csalók. Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója. Az Antikrisztus a veremből fog előjönni, és Jézus a nagy nyomorúság időszakát kelepcének nevezte. Mert aki a rettentő hír elől menekül, verembe esik, és aki kijön a veremből, kelepcébe kerül. Megnyílnak a magaség csatornái, és megrendülnek a föld alapjai. Noé idejében már egyszer megrendültek a föld alapjai, és részben annak következménye volt az akkori pusztulás. Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld. Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó. Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kell fel többé. Azok a tudósok, akik a föld sarkainak megcserélődéséről beszélnek, azt mondják, hogy mielőtt ez megtörténik, a föld egy remegő, rezgő mozgásban megy át, mert lelassul a föld forgása, és utána megfordul. A föld rezgését mérni szokták, és ez állandóan növekszik. Ézsaiásnak erről fogalma sem volt, mert ő egy részeg emberhez hasonlította a földet. Azon a napon megbünteti az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön. És kiről van itt szó? Isten a gonosz angyali sereget meg fogja büntetni. Amikor Jézus eljön, akkor az Antikrisztus és a hamis próféta a gehennába vettetik, a sátánt megkötözik, és őt is levetik a föld gyomrába. Isten tehát megítéli a lelki hatalmasságokat. Pál az efezusi levélben ezt írta. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Isten tehát őket és a gonosz vezetőket is meg fogja ítélni akkor az ítélet napján. Egy csomóba gyűjti őket, mint foglyokat a verembe. Emlékszünk, amikor a démonok azért könyörögtek, hogy Jézus ne dobja őket a verembe, mielőtt elérkezik az ő idejük. Tudták, hogy jönni fog az ítélet napja. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. Ezer év múlva a sátánt kiengedik egy rövid ideig, és utána őt és a követőit a gehennába vetik a külső sötétségre, amely a legtávolabbi galaxison túl van, ahol nincs világosság. Elpirul a sápadhold, szégyenkezik az ízzó nap, mert a seregek ura lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt ragyog dicsősége. Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot. Istenem, te ezeket már rég eldöntötted, és én imádni és dicsőíteni foglak azért, mert ezek igazak. Jézus azt mondta magáról, hogy én hűséges és igaz bizonyság vagyok. Jézus megerősítette, hogy ezek a dolgok be fognak következni. Isten azt mondta Dánielnek, hogy pecsételd el a proféciát, mert ez biztos. Mert kőhalommá tetted a várost, a megerősített várat rommá, a bitorlók kastélya nem lesz város, soha többé föl nem épül. Ezért tisztelt téged az erős nép, téged fél a hatalmas nemzetek városa. Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Isten mindig a szegények erősítője volt, és a nincstelenek segítője. Mint hőség a szikkadt földet, megalázod a zajongó bitorlókat, mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én uram, az Úr, letörli a könnyemet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ha ezt a részt elolvassuk, vajon emlékszünk-e, hogy ezt még hol olvashattuk? Pál a korintusiaknak ezt írta. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Jézus legyőzte a halált, és ez Jézus Krisztus feltámadásáról szól, amely a mi feltámadásunk ígérete is. Pál ezt írta. De megkérdezhetné valaki, hogy hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig az a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Minden Jézus Krisztus feltámadásán múlott, aki a halált győzelemmel nyelte el. A Jelenések 7. fejezetében azt olvassuk, hogy Isten minden könnyet letöröl, és a 12. fejezetben ismét ugyanaz olvasható. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Mert az Úr keze nyugszik ezen a hegyen. Moábot pedig eltapossák lakóhelyén, ahogyan a szalmát trágyalébe tapossák. Széttárja benne kezeit, ahogyan széttárja az úszó, ha úszik. De az Úr megalázza Gőgjét, hiába erőlködik kezével. Kőfalakkal megerősített fellegváradat ledönti, lerombolja, ízé porrá zúzza. A 22. fejezet, tehát a nagy nyomorúság pusztítása, majd a 25. az ezer éves királyság dicsőséges győzelme, és a következő fejezetekben pedig Isten visszaállítja Izraelt. Isten hűségesen megtartja ígéreteit, ahogyan minden próféta ezt előre megmondta. Nagyon szeretem a Bibliát, mert megtudhatjuk belőle, hogy amit Isten megmondott, azt megtette, és amit megígért, azt meg is fogja tenni, ezért aztán nagy bizalommal olvashatjuk. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Isten igéje bomba biztos, és erre alapozhatjuk az egész életünket. legyen az Úr veletek, és legyen veletek az Úr igéje, égesse azt a ti szívetekbe, tisztuljon meg az életetek az igén keresztül, hogy járhassatok az Úrral nagyszerű közösségben, és adjon Isten nektek minél több lehetőséget, hogy róla tehessetek bizonyságot.